Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
Folytatódik a szabad esés, méghozzá a Zene a házban rovattal, amelyben nem sokára itt lesz velünk Bozi Tibor fotóművész, akivel a múlt héten nyílt Face to Face című kiállításáról fogunk beszélgetni. Előtte azonban a kreatív hangtérről lesz szó, és itt van velem Horn Márton intézményigazgató. Szia Marci!
Sziasztok!
És Mándli Vazul, a kiállítási osztályvezető. Szervusz!
Sziasztok, üdvözlök minden hallgatót!
Beszéljünk először a kreatív hangtérről, ami egy olyan tér a zeneházában, amely akár a zene tudományba is bevezet bennünket, de erről majd ezt nektek átadom ennek a lehetőségét, hogy erről beszéltek.
Hát egyet visszalépek, hogy miért is van ilyen, hogy kreatív hangtér, mert hogy ugye a zeneházban nagyon összetett, nagyon sok funkciója van, de ez egy picit később született, már a nyitás előtt merült föl bennünk, hogy nagyon kellene egy olyan tér, olyan sokan kérdezték, hogy hol lehet majd hangszereket kipróbálni. Ezért ez egy alap...
Ez a sokan kérték rovat, tényleg?
Ez kicsit olyan, igen, ez egy kicsit olyan volt, hogy hát, hogy a zeneháza, és akkor ez, ahogy terveztük, ez úgy elhangzott ez a kérdés, hogy jó, de hát hol lehet majd a hangszerekkel kipróbálni, hol lehet majd zenélni. De hogy én valahogy mindig oda jutottam, hogy azért ez a széles közönségnek szól ez az intézmény, tehát nagyon fontos lenne, hogy olyan hangszerek szülessenek, amit mindenki meg tud szólaltatni, mert ha az én kezembe adsz egy hegedűt, akkor nem biztos, hogy szépen szól. Úgyhogy elkezdtünk ezen gondolkodni Váci Dániellel, aki egyébként egy hangszer feltaláló és készítő is egyébként, több nagy díjat is nyert külföldön. És amikor erről beszélgettünk, akkor ő neki rengeteg jó ötlete volt, amit eddig nem tudott megvalósítani, úgyhogy így indult az egész kreatív hangtér, hogy olyan hangszerek jöjjenek létre, amik igazából nem csak hangszerek, hanem egyedi installációk is, mint hangképző installáció, ne csak kicsiknek, hanem felnőtteknek is, tehát egyszer el lehet menni oda családdal, de akár egy gyerekcsoportot is jól be tud fogadni ez a tér. Így indultunk neki, és hát a végén lett 12-13 installáció, ami mind valamiért egyedi és speciális.
És akkor Vazul, hozzád fordulok. A te szereped mi ebben a kreatív hangtérben, és hogyan függnek össze akár a kiállítások vizuálisan és a megszólaltatható hangszerekkel?
Én elég szerencsésnek gondolatom magamat, hogy a közepén estem bele ide a folyamatokba.
Tehát minden kész volt.
Majdnem, tehát a koncepciók a már koncepcióra volt fektetve, igen. És ez nekem nagyon tetszett, és nagyon tudtam rezonálni azzal, amit a Marci az előbb elmondott, hogy tényleg ez azoknak a helyszíne vagy helye, ahol azok is tudnak hangszereket megszólaltatni, akik nem tudnak zenélni, és mégis jól érzik magukat. És akkor most visszagrok a másik kérdésedre, hogy egy kedvenc mondatommal Miles Davis-től, hogy ő mondta, hogy lehet-e hamis, vagy lehet-e hibázni. Vagy, igen, tehát neki, ő mondta, azt hiszem, hogy nincsen rossz hang, csak az azt követő. Ez az improvizációban van így, hogy igazából mindegy, hogy pontos, tehát, felismered pontos. Azt, tehát hogyha hibázol, de utána kontextusba tudod helyezni, akkor onnantól kezdve tök izgalmas az egész. És ezen a helyszínen olyan installációk, hangkeltő eszközök vannak, amelyek igazából karakterisztikáikra szedik a zenét, mielőtt dalamokká formálódnak. Tehát vannak olyan installációk, amik a ritmusokra hegyezik ki a hangsúlyt, van olyan, ami rámegy a dallamokra, van, amelyik rámegy a vizuális látványaikra, igazából a hanghullámoknak, tehát ismeretterjesztő jeleggel, de akárhogy nézzük a végén, igazából ez egy zajszoba, vagy egy kakofónia, elég nagy a kakofónia bent, amikor egyszerre megszól minden, de imádják az emberek, tehát ott tényleg nem lehet hibázni, szerintem ott azért nem merül fel az emberekbe, és mellette ott van mondjuk egy ilyen hangstúdió, ahol viszont van lehetőség arra, hogy együtt, ketten, hárman, négyen, öten, azt hiszem, mert négy zenész tud leülni egy énekessel, zenét tanuljanak együtt, ott megtanulják, el is játsszák, felvegyék és elküldjék maguknak az e-mail címeikre.
Tudjátok, nekem vannak olyan barátaim, akik, nem is egy, azért mondom többes számban, akik terápiás jelleggel vesznek hangszert, éppen tudnak játszani, de úgy játszanak rajta, hogy otthon előveszik, és igazából kiélnek rajta valamit. Nekem meg ez mindig azért volt idegen, mert ha valamit csinálsz, akkor csináld. Akkor ne csak próbálgasd, vagy kóstolgasd, hanem akkor csináld. Mégis úgy érzem, hogy a hangszereknek, meg a zenélésnek van egy ilyen terápiás jellege. Ti találkoztatok már olyan élethelyzetekkel itt akár a hangtérben, ahol azt mondták, hogy figyeljetek, nekem ez kinyitott egy ajtót.
Hát az talán érdemes, pont erről beszéltünk nemrég a Vazulékkal, hogy ugye a zenélés az az oxitocin termelést befolyásolja.
Ó, de jó. Van egy olyan mondat is, hogy a rock'n'roll meg a népszaporulatot segíti. Igen?
Ez ugyanaz.
Igen, valószínűleg ugyanaz jelenti a kettő.
Tehát hallások.
És hogy ezt csak azért mondtam, amit az előbb mondtál, hogy nem feltétlenül kell ám annyira tudni zenélni, még úgy is örömet okoz a zenélés, és ennek van egy biológiai, illetve egy kémiai oldala is. De egyébként a napi látogatók között is van ilyen, hogy bejönnek a kreatív hangtérbe, kipróbálnak valamilyen hangszert, vagy ott elkezdenek zenélni, és úgy mennek el, hogy ugye nem tudnak zenélni, nyilván nem fognak ott megtanulni másfél óra alatt zenélni, de kapnak egy olyan löketet, hogy akkor hát lehet, hogy érdemes rákeresni először a YouTube-on, hogy van-e olyan valami applikáció, amivel el tudok kezdeni zenélni, vagy van, aki egyszerűen kezébe vesz egy hangszert, és elkezd tanulni. Tehát van ilyen hatása, és ezt érzékeljük. Persze nyilvánvalóan nem fogja kiváltani a zenetanulást, hanem csak egy plusz élményt ad.
Viszont nagyon sok mindent kap szerintem a háznak az üzenetéről, meg missziójáról, és arról a három alappilléről, amin az egész háznak a koncepciója nyugszik. Tehát nálam, vagy nekem igazából ez az a hely, ahol mind a három dolog megtestesül. Tehát itt van a kiállítás, hogy én a kiállításra tudok nagyon azonosulni az osztályon dolgozva. A másik az ismeretterjesztés. Tehát vannak olyan hangkeltő eszközök, ahol rengeteget tanulnak az odaérkező vendégek. Nekem a kedvenc példám erre például a Kladni teremin. A Kladni teremin az ugye két eszköz vagy fizikai felfedezés tulajdonképpen összerakva, az egyik a teremin, amit talán ismerünk, ez a teremin által, tehát egy fizikus által feltalált rúd, van egy ilyen kis bot, amihez az ember közelebb rakva a kezét, különböző frekvenciákat. Igen.
Az első elektroakusztikus hangszer.
Igen, az első DJ-k egyik nagy ideje volt, találmánya, vagy nem az ő találmányok, de
hát ez 1910-es évek, szóval ez nagyon, nagyon korai hangszer.
Igen, és mellette ott van Kladni, ugye, aki ezt a vas vagy fémlapon mutatta ki, hogy tulajdonképpen a hangok azok három dimenzióban hogy terjednek, tehát hogy milyen formákat ebben nagyon rossz vagyok matekba.
Algebra.
Deriválni szeretnél?
Nem. De milyen mintákat? igen. Rajzolnak ki a
geometriai formák.
Geometriai, igen, geometriai formákat. Rajzolódnak ki tulajdonképpen ezen a lapon. Tehát oda homokot szortunk, és ez össze kötve lévén szépen magyarosan.
Illesz installáció, most áll össze a kép. Igen, jó van,
igen.
Jó van,
és
jó
akkor
van.
A különböző frekvenciát megszólaltatva, ugye, meglátja az ember, hogy tulajdonképpen, tehát hogyha most belegondolunk abba, hogy egy másik installációra most visszaugrok a Klavimira, ami a billentyűs hangszereknek az evolúcióját mutatja be, tehát egymás mellett a billentyűk a különböző korszakoknak a mechanikáját, vagy korszakoknak a billentyűs hangszereiknek a mechanikáját mutatja be, hogy volt a nagyzorgon a tekerüllant, és hogy jutunk el egészen máig a szintetizált hangokig, és van egy kis kijelző rajta, ahol lehet látni, hogy milyen mondjuk a színusz hullám, tehát valaki rájut a nem tudom melyik billentyűre, és akkor látja ott ezt a kis kígyó mintázatot, ezt a hullámot, és akkor ott megérti az ember, hogy mi az, hogy hanghullám, és ott van egy zéró, tehát egy nulla tengely, ahol ez a kis hanghullám érinti, vagy átszeli ezt a zéró, a nulla tengelyt, és hogyha ezt kivetítjük három dimenzióba, ez annyit jelent tulajdonképpen, mikor terjed a hang a térben, ahol átszeri ezt a Kladni lapot, tehát a hang hullám, és nullához ér, ott nem rezgeti meg, tehát ott nincsen rezgés, nem jön létre rezgés.
Nagyon belement
ez nagyon jó, ez a rádióban a legjobb, amikor a képzelő erőt kell használni.
Igen, ezt kézzel, lábbal mutogatok közben, próbálom belerakni, de aztán nem fogom fel, hogy ezt nem látja a hallgató.
Hidd el, hogy látja. Igen. Ugye, hogy látjátok.
Akkor most mindenki csukja be a szemét, és képzelje el, ahogy ez a háromdimenziós hanghullám a nulla tengelyt szelve nem rezgeti meg ezt a lapot, ott gyűlik fel a homok. Tehát mindenhol máshol remeg. És ennek a tükrözete, vagyis a vetülete tulajdonképpen az a minta, amit ott látnak. Tehát, hogy rengeteget tud tanulni az odalátogató ember azon túl, hogy még élvezi is ezt a dolgot. Tehát ez a második pont, hogyha most visszaugrok a három alappillérre, indultunk a kiállítás, második az ismeretterjesztés, a harmadik pedig a programok, tehát koncertek, és ez egy nagyon új, hogy mondjam, folyamatnak a eleje, amit most mondani fogok, mert elindult ez a Robot Orgona nevezetű koncertsorozatunk, mert hogy a kreatív hangtérnek az égköve szerintem az Orchestrion, ami tulajdonképpen egy robotzenekar. Elektronikus módon, szoftverek által, de mechanikusan megszólalnak, és ezek a hangszerek, legyen itt dob, zongora, glockenspiel, tangóharmonika, mégis az egésznek a vezetője, vagyis főnöke ez az orgona. Tehát van egy hatalmas orgona különböző sípokból, amit egy belga kivitelező hozott létre, igazából Váci Daninak a koncepció alapján, melyet megelőzi Ligeti Györgynek az ötlete, és most visszaugrunk 60 évet az időben.
Van, amikor nevekkel dobálóztok itt.
Igen. Aki egy... a Jövő Zenéje nevezetű program keretében beszélt először egy olyan orgonáról, ami tulajdonképpen teljesen elektronikus módon mozgatható, nem kell hozzá ember, hogy lejátsza, és ezt vitte tovább tulajdonképpen Váci Dani, és ezzel a belga kivitelezővel legyártatták ezt az orgonát. És ez a zenekar együttes, most havonta egyszer, a hónap utolsó csütörtökén eljátsza a zenetörténelemnek a ikonikus darabjai. Tehát egy ilyen zenei utazáson megy végig az ember Mozarttól Beethovenen át, Illés számokon egészen
Britney Spears-ig.
Spears-ig a Toxic című slágereig.
Tehát... Az a legnagyobb sláger, amit a legtöbbször nem feldolgoztak, a Toxicot, nem? Egyébként is játsszuk itt a Rádiókafén.
Én sokat gondolkoztunk rajta, hogy melyik az a szám, melyik az a dal, mely egy mai, hogy mondjam, egy divától
származik. Amit szerintem, ami mindenki ismer, és egyébként meg feldolgozható azért egy robotorgonán.
De figyelj, azt feldolgozták már jazz verzióban. Igen. Fúvós zenekar, szóval sokféleképpen rock, punk.
De nagyon, hogy tényleg annak a nem is a refrénje, hanem a riffje az eléggé kecsi, és elég izgalmas ahhoz, hogy akár egy orgonával is megszólaljon. Úgyhogy ezért lett, bár nem a legfrissebb Britney Spears a mai szóló énekes hölgyek balettáján, de ami tehát az egy olyan dolog, amit talán mindenki is felismer, és elég izgalmas az orgonán is lejátszva.
Beszélj még a pop-up kiállító térről, ami nyilván kapcsolódik, hiszen egy épületen belül van, de van-e tartalmi összefüggés akár egy hangtérben lévő installáció és a pop-up kiállító térben lévő kiállítás között?
Egy kicsit hátrébb kell lépjek, nem nagyot, mert rövid, vagy kevés az időnk, de ugye ez nem egy kiállító tér, mi csak így hívjuk a kiállításokat, amik nem az official, hagyományos tereinkben vannak, hanem ugye az volt a gondolat, amikor már terveztük a házat, hogy rengeteg közösségi tér legyen, olyan terek, amik egyébként időről időre megtelnek mindenféle izgalmas programmal, és a pop-up kiállítások is ilyenek, hogy azt szeretnénk, hogy akik csak besétálnak, hogy jól érzik magukat az épületbe, ők is kapjanak valamit. Így innen indult. Nem feltétlenül kell jegyet venni, gyere be, ülj le, így áll egy kávét. És
kapudrog. Közben... Nevezzük kapudrognak.
Hát, igen, csúnyán így is lehet hívni, mert reméljük, hogy akkor utána persze lehet, hogy vesz jegyet valamelyik kiállítótérbe, de hogy ezek mind olyanok, amikkel nem biztos, hogy magadtól találkoznál, vagy elmennél egy kiállításra, és mivel széles közönség jár hozzánk, mindenféle emberek, ezért azt gondoltuk, hogy kell valami formabontó. És ezek mind olyan kiállítások, amik valamiért izgalmasak és egyedik. Általában egy-egy installáció. És ezt mondjuk elindultunk Bencúr Emese Shine installációjától, ami egy hatalmas függöny, igazából ez egy pici kis gyöngy, vagy bocsánat, láncszemekből összerakott nagy függönyé növi ki magát, amit ugyanazt a könnyedséget és kapcsolódást mutatja a házzal, amilyen a háznak a teteje is, tehát ez a nagyon könnyen átlátható, átjárható installáció, és igazából itt nincs semmi másról szó, mint hogy valami olyan egyedivel találkozik mindenki, aki belép a házba, mivel valószínűleg egyébként nem. És egyébként ezt a sort kezdtük el utána folytatni, hogy vagy valahogy a házhoz, vagy valahogy a zenéhez kapcsolódunk, tehát vannak olyan kis sebb kiállításaink, pop-up kiállításaink, mint például a KFT zenekarnak volt lemezbemutató koncertje nálunk, a Fodrász, és akkor ahhoz kapcsolódóan ők egy ugye többi évtizedes időszakot felívelve megmutatták a saját kis világukat, meg zenetörténetüket. Most dolgozunk egy nagyobb Cifra György kiállításon, egyébként pedig folyamatosan vannak nálunk ilyen jellegű pop-up installációk és kiállítások, de nem csak bent a térben, hanem elkezdtünk most már kiszivárogni a parkba. A ház, ugye a házban az az izgalmas, hogy a ház teteje az túlnyúlik a belső zárt tereken, tehát vannak köztes tereink, amik egyszerre fedettek, de mégiscsak kín vannak, és ide is készülnek installációk, és ezek valahogy kapcsolódnak vagy a házhoz, vagy a zenéhez, tehát például pont a Vazul dolgozott egy workshopon, ahol, ami szintén a Ligeti évforduló kapcsán találtunk ki, hogy olyan napelemmel működtetett zenei installációkat hoztunk létre, ott egy workshop keretében, amiket a fákon elhelyeztünk, és hogy ahogy elhaladtál a fák mellett, ezek hallottad, hogy megszólalnak, amikor sütött a nap, aztán egy-kettő eltűnt, így az éjszaka
leple alatt.
Ez a szimfonikus költemére, bocsánat, hogy közben szólok, a 100 metronomos darabra referált valamilyen szinten, tehát nem azt akarta ugye lejátszani, de egy kicsit abból az ideológiából jött létre, és hogy ide is beszúrjam az ismeretterjesztés vagy edukációs vonalat, ez pedig a Pécsi Tudományi Egyetemnek a tanulóival hoztuk létre, a szakvezetővel.
Igen, de hát vannak direktebb dolgaink is, például az EJTE formációnak egy interaktív szőnyege került ki, amit kéz hozzáéréssel egy szőnyeghez lehetett gyakorlatilag zenét komponálni elektronikus módon, ahogy simogattuk gyakorlatilag ezt a szőnyeget, adott különböző hangot és hangmagasságot. Az is nagyon izgalmas volt, de vannak egész picit csak gegszerű, inkább képzőművészeti alkotásaink, ami most Kovács Gergelynek az installációja, ami Fülfalka néven kerül majd ki, amik egy hatalmas fülek, amik megjelennek a ház oszloprendszerén kívül a parkba, kicsit csak így jelezve, hogy ennek az egésznek, amit mi nagyon komolyan veszünk a zene, azért van egy vicces oldala, és van egy olyan érzékszervünk, amit igazából sose tudunk becsukni, és ezért mindig valamilyen inger ér minket. És hát a pop-up kiállításainknak a most bemutatott legújabb epizódja, Bozi Tibor, aki egyébként nemzetközileg nagyon ismert magyar fotográfus. Itthon kevesen ismerik az ő munkáját, mert hogy a 77-ben disszidált, és azóta a világ minden részén, de tényleg a Vogue-tól kezdve a New York Times-ig mindenhol fotózik, elsősorban egyébként zenészeket, és a zenészeket azon a ponton fotózza, amikor még általában nem világsztárok, de olyan világsztárok.
Nagyon rá kell érezni.
Nagyon rá kell érezni, és ő igazán ráérzett, mert tényleg olyan sztárokat fotózott le, mint Kurt Cobain, vagy Björk, vagy Beyoncé, sorolhatnám, de erről majd ő fog mesélni nektek.
Én nagyon várom ezt a beszélgetést.
Átadom neki itt a mikrofont, úgyhogy sziasztok.
Igen, köszönjük, Marci, hogy itt voltál velünk. Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója, és Mándli Vazul volt itt velem ebben az első részében a rovatnak. És Vazul, veled még folytatjuk, akkor te maradsz Bozi Tiborra.
Támogatom Tibort, ahogy
Ámen.
Tudom.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Szervusz.
Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókafére költözik. Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami a zenéhez köthető.
Az előző részben Horn Marci elmondta, hogy a következő vendégünk, Bozi Tibor, 77-ben egy csomagtartóban hagyta el Magyarországot, aztán élt Barcelonában, Caracasban, majd jött az Egyesült Államok, és a 90-es évek közepén visszatért Európába, most Münchenben él, és múlt héten nyílt meg Face to Face című kiállítása a Magyar Zeneházában, akit üdvözlök a stúdióban, Mándli Vazul mellett, Bozi Tibor, fotóművész. Szervusz, Tibor!
Köszönöm a meghívást!
Köszönjük, hogy itt vagy! Igaz ez a 77?
Köszönjük.
A csomagtartó is igaz?
Igen. A csomagtartó is megköszönte, hogy kiszálltam belőle, mert akkor, ha most látod, sajnos a rádióban nem lehet látni, hogy mekkora vagyok én most, meg milyen a testem, és akkor egy sirokkónak a csomagtartójában azért egy nagyobb különbség volt beszállni.
Nem volt egy fáklyás menet.
Nyugodtan, nem volt egy fáklyás menet, és nyugodtan tele gyógyszerekkel, és amikor kiszálltál, és azt jelent, hogy Németországban vagy, akkor azt mondták a olasz srácok, akik engem kivittek, hogy sajnos nem tudunk menni Németországba, mert a német határ meg le van zárva. És én meg azt hittem, hogy tényleg a gyógyszerektől megvadult az agyam, és amit ők mondanak, meg se értem, de mondták, hogy nem lehet menni Németországba, és akkor kiderült, hogy aznap, mikor átmentem volna Magyarországról Németországba, a RAF megölte a főügyészt, a Bubakot, és egy-két órán belül lezárták az egész német határokat, Ausztria és Olaszország és Franciaország felé. Úgyhogy aztán Bócenba kötöttem ki.
Na hát, és akkor el is indulunk azon a történeten, ami aztán most már lassan 5 évtizede zajlik. A fotózás az neked ott kint, hogy kezdődött el? Mert talán itthon fotóztál, viszont kint ahhoz, hogy megtaláld az első, ugye mindig kérdezik az első 1 milliót, hogy kerested meg, itt az első kapcsolatokat, azokat hogy találtad meg, és nagyon érdekel, hogy jutottál ki aztán az Egyesült Államokba.
Szóval kétszer lehet, vagy csinált konzekvensen, vagy lopod. De viszont ha lopod, akkor mindenki utánad fut, és meg akarja szerezni ezt a pénzt. Ha meg konzekvensen csinálna, az meg hosszabb időbe telik, és tulajdonképpen az útom az nem is olyan tudatos volt, hanem inkább mindig a véletlenek jöttek tulajdonképpen a keresztútra, azzal, hogy én amikor elkezdtem tulajdonképpen, a döntést hoztam, hogy 82-ben azért megint elkezdek fotózni, az tulajdonképpen 77 és 82 között 5 év volt, én abban az időben nem akartam, én csak utazni akartam, meg akartam ismerni a világot, és ha valahol volt, mivel értettem a fotózáshoz is, asszisztensként akkor még voltak azok a lehetőségek, hogy egy napra vagy egy hétre egy nagyon-nagyon jó munkára sok pénzért, akkor annyit kerestek az asszisztensek, mint most a fotósok keresnek, de a nagyon jó fotósok. Tulajdonképpen beálltam, és azért egy kicsit úgy a vállukon keresztül ránéztem arra, hogy mit csinálnak a stúdiókban, hogy dolgoznak, de abszolút nem volt semmi konkrét tervem azzal, hogy fotózzak. A fotózásom az egy egész véletlen tulajdonképpen történt azzal, hogy én éjszaka taxisztam Münchenbe, és...
Taxisofőrként dolgoztál?
Diákként én egyetemre jártam, akkor is ott is jártam az egyetemre, mert akkor nagyon-nagyon jó biztosítási, és tulajdonképpen a társadalmi biztosítások is minden ingyen voltak abban az időben még a diákoknak, és akkor sokkal könnyebben tudtam élni, mert az azért, hogy nem kreatívan dolgoztam, az egy kicsit úgy zavart, és nagyon-nagyon gondolkodtam, hogy és mit csinálok, és egy éjszaka beült egy fej a taxiba, és megkérdezte, hogy mit csinálok, és mondtam, hogyha éppen nem alszok, meg hogyha nem taxizok, akkor úgy azért fotózgatok, meg érdekel a fotográfia, meg hogy dolgoztam, amikor még Magyarországon voltam a Belgrádi Színházfesztiválon, tulajdonképpen azokkal a nagy emberekkel, mint Bob Wilson, hogy, és kiderült, hogy ő a német egyik abban a pillanatban, vagy abban az évben az egyik leghíresebb kulturális központjának az új vezetője lett a Münchenben a Gasteignek, ami akkor épült, ami tulajdonképpen mindenki azt mondta, hogy ez a német Centre Pompidou nem volt, mert a Centre Pompidou az egy csodálatos, a müncheni az pedig úgy néz ki, mint egy öreg vár, tele van kővel, és nagy monolit felületek vannak, mindegy. De ez
valószínűleg a Robert Wilsonnak nem okozott akadályt. Az avantgárd művészetének a kiterjesztésében.
Abban az időben tulajdonképpen még az ember ilyen tudatosan nem is foglalkozott ilyen építészeti dizájnnal, mint ahogy most az emberek rögtön már 5 évvel mielőtt megépül már kritizálják, vagy olyan. És kérdezte, hogy lenne-e kedvem elmenni vele az Avignoni Teáterfesztiválra. És mondtam, hogy jó, hát nem probléma, van időm, és elmentem vele, és ott meg rögtön Peter Brookkal találkoztam, aki megkérdezte, hogy fotóznám-e a 12 órás Mahabharata előadást, mert nem volt fotósa. Az ember már ott van Avignonban, és nincs fotós, és én meg ott vagyok, akkor azt mondom, hogy igen, miért ne? És akkor rögtön bekerült egy olyan környezetbe, François Vitez, Patrick Serreau, ezek az egész nagy művészek, akikről az ember csak itt Magyarországon olvasott addig, meg tulajdonképpen Németországban is. Ők tulajdonképpen úgy bevettek a körükbe, és abban az időben Németországban rengeteg teáterfesztivál volt, színházfesztivál Münchenbe, Frankfurtba, jöttek, mentek.
Szóval akkor neked így jött a fotózás.
És akkor ez a színház dologgal elkezdődött, és 1987-ben Münchenben a Spex Underground zenei magazin keresett egy fotóst, mert Münchenben, aki volt, az elment Münchenből, és kérdezték, hogy csinálnám-e. Egy barátom ajánlott, mondtam, hogy igen, és Az első héten csináltam egy olyan fotót, ami aztán átfutott az egész német piacon.
Ki volt a fotó?
Alice Cooper, fekete-fehérbe, és nem volt kisminkelve. És emiatt egy nagy izélet, egy nagy botrány lett, a lemeztársaság engemet be akart perelni, mindenki be akart perelni.
Azért, mert nem volt kisminkelve, és te így lefotóztad?
Nem, mert erre volt egy szerződés, hogy mi csináljuk a stúdióban a fotós, csak sminkelve, és színesen, én meg fekete-fehérben smink nélkül csináltam, az interjú alatt megcsináltam azt a 3-4 portrét, ami kellett volna a magazinnak, és a magazin az mindenképpen fekete-fehérben dolgozott volna, mert a Spex az 80%-ban fekete-fehér képekkel dolgozott.
Féltél egy ilyen eset, amikor perel, vagy akár be is, nem csak fenyegetőznek, de be is perelnek?
Hát be is pereltek, de abban az időben még nem tudtam, hogy mi egy olyan per, utána már
de
tudtam.
De nem érezted azt, hogy vége lett a karrierednek?
Nem. Nem, mert nekem teljesen mindegy volt. Én ebben a zenei világban nem dolgoztam. Megcsináltam a képet, és dacos voltam. És azt mondtam, ha nem tetszik, akkor...
Hát és megérte, tehát.
És mindenkinek tetszett, csak a menedzsernek nem tetszett, és a lemeztárságnak nem. És akkor úgy egyeztünk meg, hogy mielőtt kinyomtatják a cikket, megkérdezzük Alice Coopert, hogy mi a helyzet, és hogy mi szóra, mert mindenki mindent jobban tud, csak az nem, akit megérinti, azzal nem beszélnek. Igen. Ilyen nemzetközi zenei iparnak a menedzsmentje. Mindenki mindenkinek jót akar, csak éppen a művész nem tudja, hogy nekik jót akarnak, vagy hogy az jó-e, amit ők akarnak neki. És az Alice Cooper meg azt mondta, hogy wow, már van egyszer egy olyan fotó, ami még nem is volt, nyomtassák le, nekem tetszik, és ti megvegyétek meg. És a lemeztársaságnak meg kellett venni a fotókat, én lenyomtatták a cikket, utána csináltam még egy fotót.
Mennyi pénzt kaptál a fotókért?
50 márkát talán, vagy 100 márkát abban az időben még.
Mennyi volt az havi fizetés akkor?
Nem volt havi fizetés.
Nem, mert neked általában, átlagosan Németországban.
Hát ezt kérdezed, erre még már nem nagyon tudok emlékezni, de szerintem olyan 800 ezer márka körül volt az általános fizetés.
Mit vettél 50 márkából akkor?
Hát semmit. Vettem magamnak talán még egy valami filmet. Filmet. Ma veszek egy kártyát, és azt használom pár évig, és abban körülbelül 500, nem az SD kártyát, és azt körülbelül 500 filmnek megfelelően rá tudom tenni. Régen meg mindig számoltam, hogy 5 filmet vegyek magamnak, de 50-et vegyek magammal.
Nincs oda világból, nem lövöldöztél
fölöslegesen. És akkor, hogy 5 kilót viszel a repülőgépre, vagy 50 kilót. Pontosan. És mindent kellett vinned.
Amúgy ez nagyon izgalmas, hogyha így közbeszólaltok. Tehát persze. Nekem is, hogy a közönséget talán képvisel, vagy mi az az első kérdés, amivel így előrukkolnék. Tehát, hogy jut el Szombathelyről egy ember oda, hogy Alice Cooper, Björköt, a továbbiakat fotózza, és azért mellette ugye én is azonosulni tudok azzal, hogy kimegy az ember, és 20 év után jöttem most haza, és mi ugye Berlinben találkoztunk annó, de hogy tényleg úgy van, ahogy a Tibor is elmondta, hogy beleesred a közepébe, és akkor csinálod, tehát mész
egészen
a következő.
Egészen más ideg és érzelmi állapotban vagy, amikor külföldön idegenként.
A legfontosabb az, hogy nincsenek előítéletek, és hogy
nincs
nyitott vagy. És nem ismered a szisztémát. Ez a legfontosabb. Ha a szisztémát ismered, akkor tudod, hogy hol jönnek a veszélyek. A melyik sarokból kiugrik ki. De ha ezt nem ismered, akkor belemész, és ha készen van, akkor már nem tudnak semmit se veled csinálni, mert ready-made. Akkor már azt mondják, hogy hú, mutasd meg, és akkor valahogy nekik kell ezzel foglalkozni. És ezzel úgy tudom változtatni egy kicsit az ipart is. De ez a Spex, ez olyan volt, hogy 20-25 ezer, talán 30 ezer számban nyomtattuk havonta. Ha azt az ember átgondolja, hogy a Bravo hetente 1,2-1,5 milliót nyomtatott, tehát majdnem 5 milliót egy hónapban, mi 30 ezeret, de a minden lemeztársaságnál, a legfontosabb embereknél ez a két magazin minden hónapban ott volt.
És azért nem mindegy, hogy hol vagy, mert hát Berlinben azért pontosan. Ugye, tehát ott neked jöhet akkor éppen David Bowie, vagy Nick Cave, vagy a többiek, tehát kicsit
abszolút,
más a közeg.
Abszolút. Ez az egyik, a másik viszont az, hogy a 80-as évek és a 90-es éveknek a módszerét, a zenei élet és a zenei világot nem lehet összehasonlítani azzal, amit az ember most ismer. Ez két világ. Ez két teljesen különböző világ.
Ugye téged arról lehet ismerni, hogy világsztárokat, zenészeket fotóztál elsősorban, és még éppen a világhír előtt, vagy a világhírnév előtt. Ez kellett egy érzék neked? Ugye most a 80-as évekről, arról az időszakról beszélünk, amikor Anton Corbijn néhány évvel azelőtt kezdett el fotózni ugyanezen a
Együtt
területen.
Együtt volt, egy ügynökünk volt évekig.
Egy ügynökségetek volt?
Igen.
Ismered egyébként Anton Corbijnt, találkoztatok?
Persze.
Szóval, hogy ő is abban az időben kezdett, ugye még a Joy Division-nál Londonban, tehát az európai zenei
ő ugyanúgy fotográfusok. Csinálta. Ő egy ilyen teljesen olyan tastemaker.
Igen, tehát nagyon sok az áthallás a ti történetetekben, bár ő mondjuk nem volt csomagtartó, jól tudom.
Pontosan, ő ugyanúgy, de viszont ő ugyanúgy csinálta, mert átment Angliába, és ő egy holland ember volt. Igen. És senki nem akart, ki ez a holland gyerek, és a zenekarokkal elkezdett dolgozni. De viszont akkor voltak ez a Melody Maker, New Music Express, ott azok örültek, hogy a Cunningham meg a pár fotós mellett, akik ott voltak, Kevin Westenberg, jött egy ilyen fej, aki oda ment, és azt mondta, hogy sziasztok, ez a kép. És azok meg azt mondták, és akkor azt mondták, de hát ha ez az egyetlen egy képünk van, lenyomtatják. És amikor viszont nem a lemeztársaság, vagy a szerkesztőség nézte a képet, hanem azok a művészek, akiket ő fotózott 5 perc alatt, 2 perc alatt, 1 óra alatt, azok viszont azt mondták, hogy wow. És így elkezdődött ő tulajdonképpen a face-to-face, a művészek és között elkezdődött el ez a kapcsolat, ami aztán folytatódott, és tovább épült ki.
Szóval akkor a kiállítás címe, a Face to Face arra utal, hogy ez egy sokkal közvetlenebb kapcsolat volt a fotós és a művész között. Tehát te valahol azt a szereplőt vetted ki a képletből, akire az elmondottak alapján nem volt szükség?
Bocsánat, közbeszúrhatok valamit, mert én emlékszem arra az első beszélgetésre, amikor leültünk, és ide fontos megemlíteni, hogy ugye nekünk épül most a Diva kiállításunk, amit a V&A-ből, tehát Londonból hozunk, és ezért is nagyon örültünk akkor, amikor leültünk a Tiborral beszélgetni, hogy ez mit gondol, hogy van-e kapcsolódás, tehát a kiállítással, és amit akkor elmondtál, hogy igen, tehát ez az előszobája tulajdonképpen.
Pontosan.
Annak, ami...
Teljesen az ellentétje, hogy én dolgozom, és épp ezért kapcsolódik hozzá. Mert tulajdonképpen azokkal, akikkel legelőször dolgoztam, ha nem haltak meg, vagy ha még van kapcsolatom hozzájuk, még máig is egy-két emberrel dolgozok, de tulajdonképpen a legnagyobb fascinitás az abban van, amikor egy embert az első pillanatban akkor ismerem meg, és akkor dolgozhatok vele, amikor tulajdonképpen az úgynevezett életművét szállítja le az első lemezét. Mert ez az első lemez olyan, hogy oda senki nem figyel oda. A legtöbb művész az első lemezét, például Billie Eilish a korona ideje alatt csinál egy lemezt, és csak azt csinálja, amit ő gondol, mert nem segíti senki, alig van kapcsolata, ha nem egy olyan nagyon híres embernek a gyereke, akkor lemeztársaságok úgyse szólnak hozzá, nem ismerik, és ő egy ilyen work in progress-szal megcsinálja az első lemezét, és az emberek azt mondják, hogy wow.
Mai napig egyébként figyeled, keresed ezeket a tehetségeket? Találkozol
hát tulajdonképpen én is keresem őket, még máig is, és ők is keresnek azért engemet, ami viszont nekem az öreg koromra nagyon-nagyon egy nagyon jó érzés, hogy néha szólják, hogy hú, te ezzel dolgoztál, és tényleg ezekkel az emberekkel úgyse lehet olyan magas szinten dolgozni, ami a honorát, ami a megfizetést illeti, és nem is az az érdekem, hanem tulajdonképpen ezek az emberek tartanak engemet fiatalként, mert tulajdonképpen az ő ötleteikkel teljesen más a point of view, teljesen másképp nézik a világot, és én ezektől tanulok. Én ettől sokkal többet tanulok, és ezért a fiatal embereket, meg a fiatal tehetséges, kreatív embereket, meg egyébként is az egész fiatalságot mindig támogatni kell, mert ők azok, akik tulajdonképpen mindig löknek bennünket felfelé, mert ők tartanak bennünket, ahogy mi öregszünk. És ők mindig jönnek egy új technológiával, vagy valamit kitalálnak, és akkor azt mondta, hogy hú, hát az megy. És ez egy csodálatos dolog. Én tegnap történt velem egy olyan dolog, hogy majdnem én azt hittem, hogy ez nem igaz, mert amikor bementem a zeneházba, bemutattak nekem két srácot, akik ők ott dolgoznak, és csinálnak egy dolgot, ami holnap a kiállításon fog lenni, illetve, hogy a kiállításon lesz, és aztán ez a dolog én leültem, és amikor megmutatták, akkor szótlanul ott álltak, és mondtam, hogy mi a probléma, azt mondta, hogy nekem biztos, hogy nem fog tetszeni, meg azt mondtam, hogy nekem, én szótlan vagyok. Olyan jól megcsinálták a vetítéseket és a digitalizálást, megvágták, azt mondja, megvághatom a képeidet, kérlek. Mondom, úgy vágd meg, ahol akar, csak az a lényeg, hogy egy kicsit ráismerjek. Mert ő neki, ez az ő véleménye az én képemről. Miért nem mondja meg, hogy mi az ő véleménye? Tegye, csinálja. Ez a szinergia, ez a legfantasztikusabb, ami létezik.
De ma már azért tényleg szerintem könnyű. Tehát az már tiszta terep, amikor oda megy hozzá egy fiatal művész, egy a dívaság küszöbére lépve, hogy szeretne rólad. De mi volt a módszer azelőtt, mikor még nem ismertek? Tehát hogy jutottál oda, hogy Beyoncé-t akkor...
Ez a dívaság, ez maga ez a szó, és maga a díva, mint egy ilyen jelenség, ez engemet megőrít.
De ez engem, a hierarchiája, vagy mi az, ami megőrít?
Mert ez tulajdonképpen egy művész egy nem díváként születik.
Aha.
Ez olyan, mint azt mondják, hogy egy ember se, mint rossz szívűen születik, hanem olyanná válik. Ugyanez a helyzet a divákkal is. Azt az audience, tulajdonképpen a hallgatók, a fenek, építik fel, ők istenesítik, ők kezdik el az úgynevezett ilyen képekkel, amiket maguknak úgy felépítenek a művésszel kapcsolatban, annak ellenére, hogy nem is ismerik, és rávetítik, ráprojektálják ezt az ő akaratukat a művészekre, a kreatívokra, viszont a kreatívok azt hiszik, hogyha ők nemet mondanak, akkor elveszítenek egy részét az ő fenn bázisukból. Ez ugyanúgy, mint a politikusoknál, ha van, hogy a szavazók vannak, én valamit mondok meg, és a szavazók pedig azt mondják, hogy jó, ez egy ilyen ember, ez fogja csinálni. Azt mondja, a művészeknél ugyanez van. Ez a sok művész, például a Chester Bennington, én pár hónappal a halál előtt beszéltem vele, ilyen hajtja a halálba, mert az emberek még mindig úgy nézik őt, mint az első nagy Linkin Park albumon, a Meteorán. De ő ez nem az. Az csak az ő dalai, az ő érzelme, az a akkori, talán az akkori állapota, de attól még 8-10 évig a Linkin Parkkal dolgoztak tovább, és viszont mindenki ezt akarta tőle. Szóval nem tud tovább fejlődni. Ő meg azt mondja, mindenki ezt akarja, ezt a tulajdonképpen ez a nagy embert, aki egy generációnak ezt a Don't Stay megírja ezt a számot, és akkor utána mindenki mint egy himnusznak tartja.
Én folytatnám ezt még, Tibor. Fantasztikus sztorikat meséltél, és köszönöm szépen a megtisztelő jelenléted. Gyere máskor is.
Köszönöm szépen.
Amikor legközelebb erre jársz, kérek csöngess be hozzánk.
Jó, majd meglátjuk, hogy csengő működik-e akkor, amikor éjjel ide jövök. Ja. De nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen. Bozi Tibor fotóművésszel és Bándi Vazullal, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályvezetőjével beszélgettünk. Ez volt a Zene a Házban rovat itt a Szabadesésben. Sőt, ez volt az egész Szabadesés, mert elköszönök mára Czoller Andi társszerkesztőm nevében is, és holnap találkozunk, addig is vigyázzatok egymásra és magatokra. Legyen szép estétek, szevasztok!
Zene a Házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a Házban, ahol a zene mindenkié.